1943. január 22-én 80 éve született Cseh Tamás. Zeneóriásunk születésének évfordulóján tematikus napot tartunk, melyben házigazdánk Guillén Péter lesz, a Cseh Tamás által alapított bakonyi indiánozás jelenlegi szervezője. A következő percekben ő mutatkozik be a hallgatóknak.
Nos, hát az első kérdés adja magát, miért pont én? Cseh Tamás, amellett, hogy országos hírű és a magyar nyelv szélesebben elterjedt lett volna, akkor világhírű énekes volt, amellett indián volt és kiváló családapa. Ő maga fogalmazta meg ezt a három dolgot, mint életének a fő gyökerei, vagy fő erei. Én az indián kapcsán kerültem kapcsolatba a Tamással, hát elég régen, 1967-ben. Előtte sehogyan sem, ami fakad abból, hogy ő 1943. január 22-én született, én pedig 1951-ben. Hát ez a 8,5 év, ez nem csak akkor nagy különbség, amikor ő már kisiskolás volt, én meg se születtem, de még akkor is áthidalhatatlannak joggal tekinthető különbség, amikor én már felső dokozatos általános iskolás voltam, ő pedig a tanárképzőbe járt, és sokat szorostromolta a képzőszeti, akkor még főiskolát, a végül aztán bevette, tegyük hozzá itt rögtön. Tehát az indián hozott minket össze, és kovácsolt minket jó barátokká egészen élete végéig. Kicsit kellemetlen érzem magam, mert talán kínálkozó simli is bizonyos esetekben, vagy bizonyos kapcsolatokban, hogy valaki azt mondja, hogy hú, ennek és annak a híres embernek nagy barátja voltam, szegény nem fog elugrani a felhők közül és cáfolni. Na de hát Tamás gyermekeivel, családjával azóta is igen szoros kapcsolatban vagyok. Ez talán fölbátorít engem, szükségem van egy kis bátorságra, fölbátorít engem arra, hogy ezt kimerje mondani kerekperec. És hát a magam szemszögéből egy kicsit mögé is akarok tekinteni ennek az 1967-es pillanatnak, amikor összehozott minket a sors, a Jóisten jó keze. Az indiánoktól többek között nagyon sok kincset tanultam tőlük, azt is még ma is furcsálkodva nézem, még én is, hogy milyen nagy fontosságot tekintettek a háttérnek. Genetikus vagy családi háttérnek, hát genetika, mint fogalom se létezett náluk nyilván, de a családi háttérnek. Tehát, ha egy indián elkezd írni egy komoly könyvet, hosszú oldalakon keresztül fejtegeti, hogy milyen családfával rendelkezik, és mi mindent tettek az ősei. Hát ilyen nagy léptékű dolgot nem is tudnék, meg nem is akarnék a mai világ szeme elé tárni, mert unalmasnak tűnhetne talán. De azért egy picit mégiscsak készültem arra, hogy nyilván a magam kivonatolásában szóljak erről is. Tamásnak az édesapja tulajdonképpen országos hírű gazdasági szakember volt, már a világháború előtt javában természetesen. A hangya szövetkezetek, amit ma nagyon kevés ember ismer, hogy volt ilyen, pedig példamutató, szép és extra magyar kezdeményezés volt, a falvaknak egy kicsit a nem is tudom, önsorsjavítását segítő, de országos kereskedelmi tulajdonképpen termeltető, készletező és értékesítő szövetkezet volt ez. Ennek egyébként nagy sikerrel és nagy népszerűséggel bírt. Talán egyik indítója is, de mindesetre egyik vezető embere volt Tamásnak az édesapja. És hát lévén ez független a vörös segélytől és Sztálinnak a hadműveleteitől, a megfelelő rosszallást, mint igényes, népszerű, régi normákat hordozó ember meg is kapta a idézőjelbe jutalmát a Rákosi rendszertől. Hál' Istennek nem internálták, csak kitolták a falu végébe valami szörnyűséges, fűthetetlen, lakhatatlan putriba az egész családot, tehát kitelepítették, és hát erősen kellett vigyázni, hogy nehogy még valami úgymond rossz fát tegyen a tűzre Rákosiék szemében, mert akkor aztán nem áll meg szabadon a lábán. Aztán lassan kiderült, hogy hát ugye a gazdaság azért szakemberek nélkül nem fog sehogyan sem működni, ezért ő, mint kvázi nélkülözhetetlen gazdasági szakember kapott már kicsit talán enyhébb időkben állást, tűrhető állást már mind Budapesten. Na hát Budapest az úgy de jól hangzik, és ahol mindez történt, tehát ahol Tamás született is, és ahol laktak, ugye először egy rendes házban, majd Rákosék jó voltából egy putriba kiszorítva, az Tordason volt. Tordas most is egy aranyos kis falu, Martonvásár közelében van, tehát nem égtelen messzeségben Budapesttől. És hát megdöbbentő mai szemmel, mai füllel, hogy hát persze nagyon jó volt kapni egy állást, ami fix és fizetés, ráadásul elég jó helyen valami gazdasági tanácsadó vagy vezető volt, ma így mondanánk, egy minisztériumi mellék intézményben, úgy tudom. Abban az időben azért ennek megvolt az árnyoldala, ugyanis naponta Tordasról bejönni Budapestre, majd este hazamenni, ez ugyanolyan lehetetlen volt, mint ezt a bejárást mondjuk, nem is tudom, Makóról előadni naponta manapság. Úgyhogy szegény papa 7 napjából legalább 4 estét Budapesten töltött, nyilván valami rokonoknál vagy a bérletben, fogalmam sincs, és csak hétvégére tudott hazamenni. És hát mai szemmel a másik, amit mondana valaki, hogy hát akkor miért nem keresett jobb állást? Hát abban az időben először is egy állásban, ahol ráadásul valamiféle bizalmi feladatot teljesített, mármint hogy az ország gazdaságának valami fontos ágazatában ő egy bedolgozó ember volt, ha erre nemet mondott volna, hát akkor jó eséllyel internálják. Nagyon furcsa az én szememben, hogy most nem mondom ezt, hogy ezt a mutaszót, hogy a mai fiatalságnál már mondhatnám, mert én is 71 éves vagyok, de soha nem mondok ilyet, mert ezek buta kategóriák, de minden esetre nem csak a mai fiatalság, a mai középkorúak is, és én nem tudom hány szelete a generációknak, nagyon kevés fogalommal bír arról, hogy milyen szörnyűséges világ volt az 50-es években, pusztán azért, mert idegen fegyverek árnyékában azokat kiszolgáló, egyébként gátlástalan, tulajdonképpen gengszterista módszerekkel dolgozó államvezetés volt. Hát ugye rémtörténetek imitamot hallhatók azért, ha valaki nem nagyon menekül, akkor óhatatlan összetalálkozik a különböző AVH-s hadműveletekkel, ahogyan ezek embereket megkínoztak, tönkretették az életüket, kitelepítettek ártatlan családoknak a 10 000-eit, szinte élhetetlen, lakhatatlan körülmények közé, és a többi, és a többi. Hát így járt volna, aztán a Tamás édesapja és a család is, hogyha azt mondja, hogy hát közfiúk, de ez a Budapest, ez túl messze van. Hát először is mondjuk Tordason körülbelül mit csinálhatott volna? Kapálhatott volna, még akkor TS-e volt, nem mintha ez valami nagyon jó lett volna, mert tudjuk, hogy nem volt az, de gyakorlatilag én nem is tudom, hogy miből tengődtek. Hát bejártak különböző gyárakba dolgozni az emberek, talán Fehérvárra, de az megint csak ott alvós. De hát akkor abban az időben nagyon sok munkásszállás volt, annak minden nyomorúságával, adott terjengő alkohollal, és a többi, és a többi. Tehát Tordas a környékén, hát ma sincs tele munka alkalma, gondolom, de akkor meg aztán végképp semmi. Úgyhogy maradt ez a felállás. A dicsőséges Rákosi korszakban ugye egy ilyen nagy tekintélyű és nagymúltú gazdasági szaktekintének a családja hogyan élt, úgyhogy Tamásnak meg a nővérének összesen jutott egy pár gumicsizma, ami azt jelenti, hogy meg kellett várni, amíg az egyik hazajön, ha valami utcai, hát udvari, vagy mit tudom én, falusi játszás volt, és akkor átvette a csizmát a másik gyerek, és mehetett ki. Mert persze nyáron jó a mezitláb, de amikor hideg van, meg sár, akkor azért elég nélkülözhetetlen szerszám az a csizmácska, vagy egyéb cipő, ami szintén nem nagyon volt nyilván, főleg nem megfelelő minőségben. Hát szóval büszkén viselt szegénységben, és a kicsit rejtőzködő és kicsit megfélemlített üldözött kategóriában élte a család az életét, és ebbe született bele a Tamás. És a papát ezek szerint minden héten, napokig nem is látta, aki egyébként egy szigorú, egyenes ember volt, és biztos ugye a Tamás által vérmérséklet alapján garantáltan elkövetett hétközi csínyeknek utána kellemetlen papai letolások is velejárói voltak, de édesapját mindvégig nagyon szerette, tisztelte, és akár ez a falusi környezet, az együtt játszó gyerekek, akár a papa, aki többek között a természethez és a mezőgazdasághoz is igen jól értett, az ő szemléletmódja és apró kis válaszai és tanítása is biztos, hogy nagy hátteret adott ahhoz, hogy Tamás a természetet szerető és abban otthonosan mozgó ember volt már kis gyerekkorában is. Aztán különös történet, hogy hogyan kerültek ők föl Budapestre 1957 vagy 56 karácsonyán, nagyjából vagy nem sokkal azután, amikor ugye sok ember a forradalom után akkor úgy mondták, hogy disszidált, azaz elmenekült, egy jó részük a szörnyű és igazságtalan megtorlás elől, egy még nagyobb részük nyilván csak annak reményében, hogy elfelejtheti azt a borzalmat, amit megelőző évek jelentettek, és akárhol is, de legalább valami normális fenyegetettség nélkül és valamiféle perspektívát jelentő életbe kezdhet valahol egy másik országban. No, valami távoli rokonok vagy ismerősök, akiknek volt egy nagyszerű kiutalt lakásuk a Villányi úti, a Petőintézet melletti kis elegánsnak számító lakótelepen, ők is a menekülők között ott hagyták a lakásukat, és a híre ment, hogy hát azt el lehetne foglalni. Nagyon sok ember, akinek szerencséje is volt, meg mersze is, meg talán kapcsolata is, az ilyenkor egyszerűen fogta magát, és beköltözött abba a lakásba, amiről konkrétan tudta, hogy a jogszerű használói soha nem fognak reklamálni, mert elszaladtak az országból. De Tamásnak az édesapja az nagyon korrekt ember volt, és ő jó lehetett ebben taktikus óvatosság is, de a hivatalos úton szerette volna, és sikerrel meg is tette, hogy megkapta a kiutalást, vagy a jogosultságot erre a lakásra. Így aztán 57-ben a család, ugye a Tamás, a nála azt hiszem 3 évvel idősebb nővére, édesanyja, meg a papa végre Budapestre költözhettek, ami hát ugye a papa munkahelye miatt is óriási különbség volt, meg egyáltalán abban az időben sokkal ordítóbb különbség volt Budapest és vidék, pláne Budapest és egy kis falucska élet lehetőségei között, mert a falucskában sokkal kevésbé volt, hát nem csak mintén luxusból, de egyáltalán kaja, és így tovább. Mert akkor nem az volt a fő probléma, hogy kevés színház van Tordason, mert ma sincs egy se. Nyilván nem lehet egy kis falunak színháza, de hát ha volt is egy, volt abban, aztán hol volt, hol nem volt, akármi is. Pesten azért mégiscsak jobb ellátás volt, már csak azért is, mert a pártvezetés taktikusan törődött azzal, hogy a városban, ahol nagyobb együtt dolgozó tömegek spekulálnak együtt, úgymond, nagyobb legyen az elégedettség, vagy inkább mondjuk, hogy kisebb legyen az elégedetlenség, és azért egyébként borzalmas, meg sokszor jegyrendszerre sem nagyon működő ellátásban Budapest azért jobb helyzetben volt, mint az ország többi része. Egy pár szót Tamás édesanyjáról is, Margit néniről, aki egy áldott, csodálatos, szelíd jó lélek volt, és hát az ő oldalára volt egy kis protekció, úgymond, mert édesanyám és ő iskolatársak voltak annak idején Debrecenben, a híres Dóci református leánygimnáziumban. A Margit néni idősebb volt jó pár évvel, mint édesanyám, vagy hát valamennyivel, de ismerték egymást. Na hát szóval ezek a kis unalmas háttér elemek, amiket azelé betoltam, remélhetőleg nem túlzott terjedelembe, hogy Tamás és én, vagy Tamás egyáltalán az ifjú korában. Na hát ezzel a lakótelepen laktunk mi is, mert édesapám egy Kossuth díjat kapott a Népstadionért. Közben egyébként majdnem internálták szabotőrként, amikor bizonyos minőségi kifogásokkal építés ütemét hátráltatták, de szerencsére volt szakember, aki megvédte, és azt mondta, hogy hát internálhatjátok a gyént, de akkor senki nem fogja megoldani azokat a gondokat, amelyek nélkül a végül le fog omlani a Népstadion, és akkor mindenkit fölkötnek. És hát ettől volt, aki megijedt, és akkor így apám megúszta az internálást, és amikor a Népstadion sikerrel fölépült, nagy országos boldogság és diadalélmény, akkor megosztott Kossuth díjat kapott, és hát ennek jó voltából, noha mindenki tudta, hogy gonosz, klerikális, nem proletár érzelmű, vagy nem tudom, hogy mondjam, mégiscsak sikerrel ő is kapott egy kiutalást ebben a lakótelepben, ahol 164 lakás volt, 8 kettő, illetve három emeletes házikóban. Hát szóval így, ha úgy tetszik, bizonyos értelme kalandosan került az én családom is oda 54-ben, meg a Tamás családja is 57-ben. És fogalmunk sem volt egymásról. Én, mint a lakótelep szép kis parkjában lófelálló gyerek, áhítattal néztem a B jelű és a C jelű, nem, bocsánat, az A jelű és a C jelű épület között egy olyan 15 méteren keresztül áthúzódó kis párgát, amely spárgán át lehetett húzni egy kosárkát az egyik ház ablakából a másikba, és ugye áhítattal néztem, hogy hú, ezek a nagyfiúk, hú, ez milyen vagány, hogy csak úgy le se kell menni az udvarra, hogyha azt mondják, hogy édesfiam, rossz voltál, tanuljál, nem mehetsz le, akkor is tud levelezni az osztálytársával vagy haverjával, meg egyáltalán milyen vagány dolog, hogy hú, nekik külön kötélpostájuk van, de hát fogalmam sincs, hogy ezek kik, csak hát ezek a nagyfiúk, és hú, hát én irigyen néztem, hogy milyen trükkjeik vannak. És aztán hát eltelt egy pár év, én már gimnazista lettem, ugye 65-től, és ennek is köze van azért ahhoz, hogy hogyan kerültem én az indiánokhoz, konkrétan Cseh Tamásnak úgymond a szárnyai alá.
Gijén Pétert, a bakonyi indiánok jelenlegi vezetőjét hallhatták Cseh Tamás születésének 80. évfordulója kapcsán. Tematikus napunk 10 óra 35 perckor folytatódik.
Hírpercek.
A Magyar Kultúra Napja. Ősi keleti textileket találtak az izraeli Sejem úton a régészek. Árpádkori és germán sírokat találtak Tatabányán. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsa. Átadták a Szegedi Kultúráért díjakat és a Kölcsei érmeket, amelyeket pénteken Fagler Erika zenepedagógus és Borovics Tamás színművész kapta idén a Szeged Kultúrájáért díjat. Binszki József alpolgármester úgy fogalmazott, a magyar kulturális élet az elmúlt évtizedek legnehezebb napjait szenvedi el. A koronavírus járvány után most az energiaválság miatt kellett intézményeket ideiglenesen bezárni. A válságban még fontosabb megvédeni és megerősíteni Szeged egyedülálló, sokszínű és szabad kulturális életét, hangsúlyozta a politikus. Az ünnepség előtt villámcsődületet tartottak a domtéren, ahol több százan énekelték el közösen a himnuszt, és a fogadalmi templom előtt felsorakozva egy nemzeti színű 200-as számot formáztak a Petőfi Sándor és a himnusz születésének bicentenáriuma alkalmából. Ős Kínából és Indiából származó textil maradványokat találtak a régészek az izraeli Sejem úton, a Dél-Izrael Arava sivatagban, jelentette az izraeli régészeti hatóság. Ez volt az áruk Kínából Európába szállításának fő szárazföldi kereskedelmi útvonala, amely Indián, a Közép-Keleten és Egyiptomon haladta keresztül. A leletek között számos importtermék volt, benne Indiára jellemző dekoratív mintázatú szövetek, Kínából származó sejem, amelyeket korábban ebből az időszakból nem találtak Izraelben. Felfedeztek olyan bonyolult szövési textileket is, amelyeket a mai napig készítenek Iránban és más közép-ázsiai országokban a szőnyeggyártásban. Az anyagok színei is kiválóan fennmaradtak az eltelt évszázadok ellenére. Az ásatásokat közösen vezette a Hajfai Egyetem régészeti tanszéke és a Göttingeni Egyetem régészei. Egy kis területen több árpádkori sírt, egy kardokkal eltemetett germán harcost és a koravaskorból származó háznyomokat találtak Tatabányán, mondta el a Városi Múzeum igazgatója az MTI-nek. A területen két vízfolyás találkozásánál egykor kiemelkedő homokos dombhát terült el, amely mindig használatban volt. A leletek több évezredet ölelnek át, így kerülhetett például élelemtároló gödör egy sír mellé. A most zárult feltárások decemberben kezdődtek Tatabánya Dózsakert város részében. A terület legrégebbi leletei, a földbe mélyített házak nyomai, a késői bronzkora, vaskor idejéről, Krisztus előtt 1000 környékéből valók. A leletanyagot Tatabányai Múzeumban tisztítják, és rendszerezés után tudományosan feldolgozzák, majd az intézmény tervei szerint a leletekből egy kisebb kiállítást rendeznek. Köszönjük hallgatóink megtisztelő figyelmét, Önök a Mária Rádió híreit hallották.